Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa megjelent a Szent Péter téren bemutatott virágvasárnapi szentmise végén, és áldott nagy hetet kívánt a jelenlévő több mint 20 000-es tömegnek. A Szentatya kerekesszékben érkezett meg a bazilika előtti szabadtéri oltárhoz, a tömeg tapsal köszöntötte. A misét a Szent Péter téren Leonardo Sandri, a bíborosi kollégium aldékánja mutatta be. A pápa által írt homiliát felolvasták, a szövegben emlékeztetett, Jeruzsálem kitárt kapukkal várta Jézust, aki nem sokkal később a kereszterhe alatt távozott. Ma is nagyon sokakat a gyűlölet és az erőszak a Kálvária útjára kényszerít, háború és nyomor gyötri őket, de Krisztus keresztjének hordása soha nem hiába való, hangoztatta a pápai beszéd. Hangsúlyozta, ne a nyakunkban, a szívünkben hordjuk a keresztet, nyújtsunk kezet annak, aki nem bírja tovább, emeljük fel, aki elesett, öleljük át, aki vigasztalhatatlan. A húsvétot megelőző nagy hét alkalmából adott ki közleményt az amerikai elnök, a keresztény ünnepről való megemlékezés fontosságát hangsúlyozva. A Fehérház dokumentumában Donald Trump a vallásszabadság teljes biztosítását ígéri, valamint az életméltóságának tiszteletben tartását és az Isten hit védelmét a nyilvánosság tereiben. Ezen a nagy héten adminisztráció megújítja ígéretét arra, hogy megúvja a keresztény hitet az iskoláinkban, a hadseregünkben, a munkahelyeken, a kórházakban és a kormányzat csarnokaiban, fogalmazott. Ukrajna lehetséges felosztásáról beszélt Donald Trump ukrajnai különmegbízottja a Times brit újságnak. Keith Kellogg úgy nyilatkozott, az országot egy békeszerződés részeként majdnem úgy lehetne felosztani, mint Berlint a II. Világháború után. A brit és a francia csapatok ellenőrzési övezeteket alakíthatnának ki az ország nyugati részén, az orosz hadsereg pedig a megszállt keleti részen maradna. Keith Kellogg előzőleg Vladimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt. Németország várományos kancellárja Friedrich Merz szót emelt Ukrajna NATO és EU csatlakozása ellen a Handelsblattnak adott interjúban. A kereszténydemokraták vezetője Donald Trumphoz készül, hogy egyetértve Elon Musk vámmentes javaslatával egy transatlanti szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyaljon az európai államok nevében. Átmeneti a számítástechnikai és az elektronikai termékek széles körének mentesítése az amerikai viszonossági vámok alól, közölte a kereskedelmi miniszter. Hard Latnik hangsúlyozta, a nemzetbiztonság szempontjából meghatározó gazdasági szektorokat külön választják, és ide tartozik a gyógyszeripar, valamint a félvezetőgyártás is. Az oszakai világkiállítás a világ legnagyobb volumenű kulturális, turisztikai és gazdasági hatású eseményeinek egyike, egyúttal páratlan diplomáciai és gazdaságfejlesztési lehetőség, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter az Expo magyar pavilonjának megnyitóján. Nagy Márton felhívta a figyelmet, a magyar megjelenés újabb lendületet adhat a bruttó hazai termék csak nem 13%-át kitevő turizmusnak is, amely rekordot döntött tavaly. A japán programra több mint 28 millió látogatót várnak az Expo közel 6 hónapja alatt. Idén a repülőjáratokra több mint 10 milliárd forintot költünk, hogy akár a tengeren túlon, az Egyesült Államokkal is közvetlen járatok épüljenek, és akár India vagy Japán is szóba kerüljön, tehát nyitunk nyugat és kelet felé is, árult el az Index portálnak adott interjúban a nemzetgazdasági miniszter az oszakai világkiállításon, ahol átadta a magyar pavilont. Nagy Márton Japánban folytatott tárgyalásai során felvetette a közvetlen Tokió-Budapest légijárat létrehozását a japán gazdasági miniszternek. Végül az időjárásról, többnyire erősen felhős borult lesz az ég a folytatásban, elszórtan több hullámban érkezik gyenge, saras eső, zápor, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-9, napközben aztán 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Turi Sarolt a zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő. A hírszerkesztő bemondó Debnár Ádámot hallják. Következik a múltunk pillérei, egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában Első Péter, Koppány, Prokop és Lőrinc egri püspökökről, Buda Péter atyával, teológiai tanárral, Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a napfelsét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Megismerhetik Takács Norbertet, Mezőkövesd alpolgármesterét, aki amatőr színjátszó és felolvasó a Jézus szíve templomban, ezen kívül beszélgettünk a nagyecsedi csárdás verseny győzteseivel. A tokai vételkörzetben 21 órától Téka, Kisújszállási és Törökszentmiklósi frekvenciáinkon Leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg. Egy 5 gyermekes házaspár enged betekintést nagybőjti családi életükbe, mesélnek arról, mit jelent számukra az idei nagybőjt, és hogy milyen ereje van a nehézségeknek és a nagybőjti időszak alatt megélt igazi mély örömöknek. A vendégek Demeterné Cakó Gabriella és Demeter András. 23 órakor híreket majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, ezután a hétvégi levél hangzik el ismét, és esti imát adunk közre. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk, békés estét kívánunk!
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytatjuk ma a beszélgetést az egri püspökség történetéről Budapéter atya teológiai tanárral, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az egri püspökség kezdete, és azt gondolom, hogy még jó pár év század akár, mondhatom, hogy egy picit homályos, és ahogy itt a Sugár István könyvét használjuk, nagyon sok kérdőjel van itt az elején. Az első két említett püspökről beszéltünk, illetve háromról. Első Katapáról, Bonifácról, illetve Buldusz feltételezett püspökségéről beszélgettünk, és most folytassuk a történetet, és szintén egy olyan püspökhöz érkeztünk, első Péterhez, akinek a neve mellett megint ott van a kérdőjel.
Igen, ami azt jelenti, hogy nagyon késői szövegekben találkozunk vele, legelőször 1702-ben tesznek róla említést. Ilyenkor mindig hangsúlyozni kell azt, hogy itt nem arra kell gondolni, hogy ezek az akkori történészek meséket találnak ki, megpótolják a hiányokat, hanem ők nyilván valahol találtak még valami olyan forrást, amit ők nem jelöltek meg, tehát mi már nem tudjuk visszakeresni, illetve az is lehetséges, hogy ezek a források, amiket ők használtak, azok már megsemmisültek. Na, a lényeg az, hogy Szent Iványi Márton az első, aki beiktatja őt az egri püspököknek a sorába, azonban sok mindent nem tudunk róla. Úgy gondolják, hogy Buldusz után, tehát Buldusz halála után, ugye aki 1046-ban halt meg, utána ő került volna a püspöki székbe, és egyesek egészen 1096-ig, tehát durván 50 éven keresztül őt jelölik meg egri püspöknek, hát ez nyilvánvaló, hogy képtelenség. Úgyhogy mivel sokat nem is tudunk róla, ezért sokat beszélni sem tudunk róla, úgyhogy ennyi, bekerült az egri püspökök sorába, ami valószínű, hogy 1048 körül, tehát tényleg Buldusz halála után lehetett valamikor püspök, viszont az a hosszú püspökség ez teljesen lehetetlen.
Olyannyira, mint mondjuk akár egy luxemburgi Zsigmond uralkodásánál lehetséges volt, mert hogy ő 1387-től 1437-ig uralkodott. Nyilvánvalóan egy papnál azért ez más betöltés, hiszen eleve a tanulmányai tovább tartanak, meg hát ugye őket folyamatosan helyezték, de mondjuk királyban volt 50 évig uralkodó, az tény.
Így van, sőt, ettől hosszabb uralkodók is voltak, de akkor is itt a püspökök esetében ilyen hosszú püspökség ez nem valószínű. Már csak azért sem, mert ha ilyen hosszú ideig lett volna püspök, akkor nyilván akkor a tekintélye lett volna, hogy előbb-utóbb áthelyezik valami jelentősebb püspöki székbe, amire majd lesz is példa, nem is olyan soká.
Meg hát mondjuk, hogyha egy matematikai számítást végzünk, mondjuk minimum 30 éves rában már püspöknek kellett volna, hogy legyen, ami nem valószínű, mert azért az elég fiatal, bár a korabeli viszonyok között nem tudom, hogy mennyire ívott lehetséget, de alapjában véve azért egy püspök minimum 40, de inkább 50 fölött kezdődik. Nem tudom, hogy korábban így volt-e. Ugye 80 évig, 80 éves korban meg mondjuk manapság nyugalmazott püspökök vannak, ugye?
Igen, abban az időben még nem volt ilyen, hogy nyugalmazott püspök, hanem püspök haláláig. Mint halálig. Így van.
A bizonytalan sorsú Péter püspökünkről akkor ennyit, és akkor menjünk tovább. A következő név, akit látok itt a Sugár István féle jegyzetben, ő Koppány, akinek a nevénél végre nincsen kérdőjel. Ő már egy biztos püspökünk volt?
Legalábbis biztos, hogy püspök volt, ami a kérdés, hogy egri püspök volt-e. Uh-huh. Itt van egy kis kérdőjel. Egyébként a neve, ugye a Koppány, ez is egy magyarosított név, mert a forrásokban így szerepel, hogy Kupánus, ami hát a normál latin elnevezés, és akkor ő az, akiről azt mondhatjuk, hogy biztos, hogy ilyen nevű egyházfő létezett Magyarországon. Tehát, hogy egy picit talán Bulduszhoz lehetne hasonlítani, hogy Buldusz is biztos létezett, csak nem biztos, hogy egri volt. Itt is egy olyan esettel állunk szemben, amelyben azt láthatjuk, hogy ez a Kupánus püspök valóban létezett, sőt van, ahol Kupránus néven szerepel, viszont igazából sok biztosat róla sem tudunk. Ami az ő püspökségével kapcsolatos, hogy Könyves Kálmán királyunk idejében volt az az eset, amikor hadat vezetett Palicsba Ladomérja ellen, és itt összeütközésbe kerültek a kunokkal is. És a kunok megfutamították a magyar sereget, beszorították egy folyóhoz, és nagyon sokat megöltek a magyarok közül. A király megmenekült, viszont amiről a krónikákat beszámolnak, hogy a királynak a seregében két püspök is volt, az egyik volt ez a Koppány, a másik pedig egy Lőrinc nevezetű, akik elestek ebben a küzdelemben, és akkor most jön a kérdés, hogy tulajdonképpen akkor kik is lehettek ezek a püspökök, mert hogy nincs megnevezve, hogy melyik egyházmegyének az élén álltak. Na most, hogyha figyelembe vesszük az egyházmegyének a fekvését, akkor látjuk azt, hogy az egri egyházmegye volt pontosan az, amely a királynak útjába esett, hogyha Halics Ladomérja felé kíván hadat vezetni, úgyhogy praktikusnak látszik, hogy akkor tényleg az egri püspök, aki útbe esik, azt vigye magával, azonban ezt 100%-kal nem lehet állítani. Minden esetre az 1700-as évekbeli kutatók, történészek általában úgy gondolják, hogy egri püspök volt, bár vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy talán inkább a váradi püspökség élén állt, úgyhogy valójában ezt nem tudjuk megállapítani már így utólag, viszont az tény, hogy így bekerült az egri püspököknek a sorába. Még érdekes az, hogy tehát az egri sematizmusba is, tehát amit hivatalosnak tekintünk, mint püspök listát, tehát természetesen ott a kérdőjelek nincsenek föltüntetve, hanem ahogyan a hagyomány kialakította ezeket a püspököket, hogy az 1094-es dátumnál szerepel ez a koppány, vagy kupánusz, illetve még annyit lehet mondani, hogy máshonnan is van forrásunk hasonló nevű emberről, aki lehetséges, hogy azonos vele, tehát például Péter Nádor idejéből, 1091-ben van egy Kopán nevezetű kapellánus, tehát káplán, aki, mivel hogy azért elég magas pozícióban van, hiszen Nádor mellett tölt be kápláni tisztséget, illetve 1094-ben pedig már királyi kapellánus, lehetséges, hogy ő az a Kopán, aki később aztán Kupánusz néven, vagy Kopány néven egri püspökké lesz, tehát megkapta, mint egy előléptetés képen, de ez is bizonytalan.
Még arra visszatérve, hogy ugye a király útvonalába valószínűleg az egri egyház megy esett, mondjuk itt azért lenne tovább szűne szálakat, mert éppen úton is lehetett az a bizonyos Kopány püspök, tehát nem feltétlenül azért, mert ott a határban történt ez az incidens, ezért egrinek tulajdonítjuk, mert lehet, hogy ő valóban mondjuk Váradról jött Egerbe, vagy bárhol. Szóval, hogy ezt tényleg tovább lehetne vinni, de ebben a bizonyos
sematikusban. De mivel semmi biztos adatunk nincsen, ezért ne védjük tovább.
Ne védjük tovább, jó, csak mondom, hogy itt tényleg egy csomó teóriát fel lehetne állítani, de ő az ötödik jegyzett püspökünk, aki valószínűleg itt állhatott az egri egyház megye élén, 1094-es dátummal. Folytassuk tovább a püspökök történetét. A következő név Prokop. Igen, érdekes. Ez egy ilyen szláv származású, vagy legalábbis, mint hogyha egy kicsit olyan a kievi rusz felül jött volna ez a név, én erre asszociálok, de majd ebben te megerősítesz, vagy megcáfolsz. Péter atya, az ő neve mellett megint ott van a kérdőjel. Mi az, ami az ő egri püspökségét bizonyítja, és mi az, ami cáfolhatja?
Tehát eleve a név az görög eredetű, tehát ugye Prokópiosz, és a bizánciaknak az egyik nagy szentje, és ugye nyilvánvaló, hogy mivel a szláv népeknek a jelentős része a bizánciak által lett megtérítve, nyilvánvaló, hogy azokat a szenteket veszik át, ezért van az, hogy náluk ez a név, tehát a szláv kultúrában sokkal inkább elterjedt, mint a nyugati kultúrában. Na de hát gondolhatunk akár a nagy cseh huszita hadvezérekre is, ugye kis Prokopra, nagy Prokopra, tehát azok is szerepelhetnek, de kanyarodjunk vissza a mi Prokopunkhoz, vagy Prokopiuszhoz, aki szintén ugye Könyves Kálmánnak az idejében töltött be egyházfői tisztséget, de megint csak bizonytalanságokkal találjuk szembe magunkat, ugyanis itt most kicsit messzebbre kell menni, méghozzá a délvidékre, azon belül is ugye a horvát és dalmát tengerpartra. Ugye abban az időben Horvátország még nem rendelkezett tengerparttal, hanem Dalmácia volt az, ami a tengeri vidéket jelentette, és hogy Szent László király már elkezdi meghódítani Horvátországot, amit aztán Könyves Kálmán folytat, és Horvátországon túl még Dalmáciára is kiterjeszti a fennhatóságát, hódoltatja meg a tengerparti városokat, például 1103-ban elfoglalja Spalatot, ugye a mai Splitet, 1105-ben Zárát, ugye a mai Zadart, és közben pedig néhány oklevél is keletkezik ezen a vidéken, amely oklevelekben szerepel ez a bizonyos Prokopius Episcopus Akriensis, de nem G-vel, hanem C-vel, Akriensis. Illetve szerepel még egy Sigismundus Episcopus Ragoniensis, de ez valószínűleg elírás, mert ez a Ragoniensis, ez valószínűleg Zagoriensis, tehát zágrábi püspököt jelenti, ugye Zágráb egy új püspökség, Szent László király alapította. Most ami bennünket érdekel, hogy ez a Prokopius Episcopus Akriensis, ez valóban az egri püspököt jelenti-e? Nem feltétlenül, pedig szerepel ténylegesen oklevélben, méghozzá egy olyan oklevélben, amelyet Kálmán király adott ki, méghozzá a zárai apáca kolostornak, mondhatjuk így, hogy egy ilyen mentelmi jogát, illetve megerősíti őket a birtokaikban, meg a háborítatlanságukban, ugye örökös békét ígérve nekik, és itt az aláírók közül szerepel ez az Episcopus Akriensis, ugye ez a Prokopius. Thank you. A dolognak a pikantériája az, hogy az oklevél az megvan, csak éppen hamisítvány. Tehát egy olyan oklevélről van szó, amely biztos, hogy nem akkor keletkezett, hiszen 1102-ben keltezik ezt az oklevelet, és ahogy az előbb említettem, 1102-ben még Zára nem is volt a királynak a fennhatósága alatt, csak 1105-ben. Tehát az 1102-es oklevél az egyértelműen hamisítvány. Nyilvánvaló, hogy az apácák, akik ugye minél régebbi időre akarják a privilégiumaikat datáltatni, készítettek egy ilyen oklevelet, amit aztán megőriztek is bárkinek, föl tudtak mutatni, hogy őnekik már ekkor Könyves Kálmán király milyen privilégiumokat adott. Tehát az oklevél tehát biztos, hogy hamis, de ez nem jelenti azt, hogy tényleg ne lett volna ott Könyves Kálmán kíséretében egy Prokopius nevű püspök, aki Agriensis. Lehet, hogy egy elírásról van szó tényleg, hogy valóban Agriensis. Tehát itt, amikor ilyen hamis okleveleket vizsgálunk, akkor mindig figyelni kell arra, hogy bár lehet, hogy maga az oklevél az hamisítvány, de lehet, hogy valós adatokat közöl.
Igen, mert pont ez a lényeg, vagy pont ez a kérdés, hogy most az tény, hogy az ideje, amivel ugye bizonyítani akarja, hogy milyen adományokat kapott ez a zárai apáca zárda, az más kérdés, hogy az idővel csaltak, de hogy a tartalommal csaltak-e.
Így van, pontosan ez, hogy megpróbálják minél régebbi időre visszavinni ezt az oklevelet, de ez nem jelenti azt, hogy ami tartalmilag benne van, tehát például azok a privilégiumok, amiket felsorol, ami egyébként korábbi privilégiumoknak a megerősítése, hiszen itt arra kell gondolni, hogy most egy új uralkodó van Könyves Kálmán személyben, aki meghódítja ugye a Dalmát tengerpartot, és akkor nyilván ennél az új uralkodónál is az eddig meglévő gyakorlatukat azt igyekeznek megőrizni. És ezt a királyok minden további nélkül gyakorolják is, ha csak valamelyik kolostor vagy püspök vagy káptalan nem száll szembe vele nyíltan, és akkor nyilván megcsorbítja a jogaikat, de hát itt ilyen esetről nincs szó. Tehát lehetséges az, hogy az, amit közöl, az igaz, és még az is lehet, hogy a király kíséretében lévő aláírók szintén
valósak.
Így van. Viszont nincs megerősítve kellőképpen, hogy ez ténylegesen egri püspök lenne. Egyébként van még egy másik adat, egy 1108-ban keletkezett szintén oklevél, amely hasonlóképpen hamis, és ebben pedig, ugye az azért is látszik, hogy hamis, mert itt is időrendi zavar van, ugye Könyves Kálmán úgy ír róla, mintha majd még ezután koronáznák meg, holott a koronázása már a Dalmát koronázása már megtörtént. Tehát ez is egy hamis dokumentum, és itt is meg van említve ez a Prokópiosz. Csak hát látjuk, hogy mind a kettő egy olyan dokumentum, amelynek az állításaihoz kétségek férnek. Tehát a datálása az mindenképpen hamis, a többi adatot pedig nem tudjuk kellőképpen igazolni, ahhoz más biztos forrásokra lenne szükség. Egyébként van olyan, aki úgy véli, hogy ez a Prokop korábban királyi titkár volt, és onnan került át a püspöki székben, és egyesek azt is tudni vélik, hogy 1104-ben Egerben hunyt el, és itt temették el a Székesegyházban, de ez is olyan dolog, amelyet nem tudunk sem igazolni, sem cáfolni. Ami ugye a kérdés továbbra is, hogy ez az Akriensis, ez tényleg megegyezik-e az Agriensis-szel, de ez megint egy olyan dolog, amelyet nem tudunk igazolni. Lehet, hogy egy egyszerű elírásról van szó, de az is lehet, hogy egy más helységnevet takar, amit nem tudunk most beazonosítani.
Uh-huh. Mondjuk például, hogyha már itt az, hogy ide van az egri székesegyházba eltemetve, és nyilván most a klasszicista stílusban épült jelenlegi bazilikáról és az altemplomáról beszélünk, de az első püspök az ki, aki el van temetve? Hogy el volt temetve, arról tudunk-e valamit?
Az a helyzet, hogy nyilván minden püspököt eltemettek, de hogy ide temették-e őket Egerbe, hát azt nem tudjuk, mint hogy hát eleve ezek a püspökök annyira bizonytalanok, tehát egyáltalán a létük is megkérdőjelezhető, vagy legalábbis az is, hogy Egerhez kötődnek-e, tehát nem tudjuk, hogy ezek hol vannak. Itt nála ugye tudni vélik ezt, hogy 1104-ben itt temették el Egerben, nyilván a várban lévő korai székesegyházban, de hát ezt régészeti leletek nem támasztják alá.
akkor gyakorlatilag a sematizmus hatodik püspökéről beszéltünk, vélt vagy valós adatok alapján, mert ugye sajnos azt tényleg nem lehet igazolni, hogyha egy oklevél hamis, minden egyes eleme hamise. Menjünk tovább, szintén egy kérdőjeles püspök a következő, akit megemlít Sugár István, ő pedig Lőrinc püspök. Őneki azért már egy magyarosabb neve van, ő egy magyar származású lehet, tehát egyáltalán származásáról tudunk valamit?
Semmit. Ezeknek a püspököknek a származása teljesen bizonytalan. Majd Wolferus lesz az, akinek a neve alapján mondhatjuk azt, hogy ő biztos német. De ő lesz az első teljesen biztos püspökünk. De egyelőre még Lőrincnél tartunk, akiről egy ilyen adatunk van, de ez is csak 18. századi adat, hogy 1104-ben ő volt az egri püspök. Most itt vele kapcsolatban azért vannak egyéb dolgok, mert hogy ez a Lőrinc, ez biztos, hogy történelmi személy, tehát itt kétség nem fér hozzá, csak az egri püspöksége az, ami kérdőjeles, ugyanis ő később majd esztergomi érsek lesz, és ott már jól datálható az ottani működése. Tehát most igazából, ha megnézzük, hogy mit is tudunk róla, akkor annyi látszik, hogy 1093-ban, mint királyi káplán szerepel ez a Lőrinc. A későbbiekben kiderül róla az, hogy igen nagy műveltséggel rendelkezett. Egyesek tudni vélik azt is, hogy esetleg Párizsban végezte a teológiai tanulmányait, ami azért lényeges, mert ebben az időben az európai teológiának a csúcsa az a Sorbonne volt, tehát tényleg a párizsi egyetemi képzés. Tehát egyesek arra vezetik vissza azokat a megjegyzéseket, ami a személyével kapcsolatos, hogy mekkora tudással, filozófiai, teológiai tudással rendelkezett, hogy ezt valószínűleg Párizsban szedte össze. Ugye ebben az időben, bár kis létszámban, de igenis eljutottak magyarok már a párizsi egyetemre is. Na most vele kapcsolatban az esztergomi érseksége előtt van egy időszak, tehát ez az, amelyre sokan azt vallják a későbbi kutatók, hogy ezt az időt Egerben töltötte. Tehát 1004 és 1005 között, hogyha ugye megnézzük, hogy az előbb 1104-ben temették el Prokopot, akkor ez lehetséges is. Tehát lehet, hogy tényleg összeillenek ezek a dolgok, és lehetséges az, hogy a kérdőjeleket is, ha több forrásunk lenne, el lehetne tenni ezen püspököknek a neve mellől. És akkor tényleg lehetséges, hogy 1104 és 5-ben valóban Lőrinc volt az egri püspök. A probléma az, hogy egyetlen oklevél sem tanúsítja azt, hogy ő itt lett volna akkor Egerben.
Se valódi, se hamis.
Így van. Viszont az már egyértelmű, hogy egy oklevél tanúbizonysága szerint 1105-ben már esztergomi érsek volt, tehát május 27-i dátummal kelt oklevélben már ő esztergomi érsekként szerepel. Tehát, hogyha azt vesszük, akkor az 1105-ös évnek is csak nagyon az elején lehetett volna egri püspök, tehát mert, hogy már akkor hamar esztergomi érsek lett belőle. Egyébként, most egy kicsit visszautalva egy korábbi dologra, van olyan, aki ezt a Lőrincet megpróbálja azonosítani azzal a Lőrinccel, aki Koppánnyal együtt oda veszett volna Halicsban, ugye a Könyves Kálmán féle hadjárat alatt, de egyesek úgy gondolják, hogy ez a Lőrinc mégsem halt meg ott, hanem később így a király mellett marad, és királyi káplánként, majd utána ugye egyre magasabb posztokat betöltve az ország szolgálatába állítja őt Könyves Kálmán. Tehát az esztergomi dolgairól már több mindent tudunk, és erről is talán érdemes néhány dolgot megemlíteni, hogy miket is tett, vagy mi az, ami egyértelműen bizonyítja az ottani működését. Tehát ami látszik, hogy ő mindvégig kitart Könyves Kálmán királysága idején a király mellett, ugye hűségesen, és több olyan oklevél is van, amely bizonyítja azt, hogy milyen dolgokat vitt végbe az egyházmegyébe. Például ő az, aki a dömösi bencés kolostort és templomot fölszenteli, ugye ez dokumentálva van. Aztán ő az, aki mint tanúsító aláírja azt az oklevelet, amelyben a király Trau városának, ugye, amit most Trogirnak hívnak, Trau városának biztosítja a privilégiumait, illetve a szabadságát. Aztán több esetben is ebben az időben problémák vannak a zoborhegyi Szent Hipolit kolostornak az anyagi dolgaival, tehát a birtokaival, hiszen megpróbálják ezeket mások, hát világiak eltulajdonítani, és ezzel természetesen akkor az esztergomi érsekhez fordulnak, és itt találkozunk azzal, hogy megerősíti ezt a kolostornak az adományokat, amelyeket birtokol. Érdekes az, hogy 1112-ben nemzeti zsinatot tart, bár vannak olyanok, akik ezt későbbre teszik, tehát 1113-ra vagy 14-re, de az oklevelek tanúsága szerint ez valójában 1112-ben volt, és az az érdekes, hogy ezen a nemzeti zsinaton 10 szufragáneus püspök is részt vesz. És ezek között meg van említve egy Wolfer nevezetű, vagy Wolferus, aki egri püspök. Tehát ez látszik, hogy 1112-ben, és ugye ez egy fontos lesz majd a következő püspök szempontjából, már van egy konkrétan datálható egri püspökünk, akinél nincs kétség, hogy elírásról van szó, nincs kétség, hogy ő egri, tehát és ott van a szufragáneusok, tehát az esztergomi egyházmegyének alárendelt püspökségek egyikének az élén. Aztán 1116-ban Könyves Kálmán halála után II. István királlyal, akinek a gyámja lesz, nyugatra tartanak, hogy megerősítsék a békét Vladislav cseh herceggel, azonban itt csetepati alakul ki, és ebben az ütközetben hát ő az, aki megmenti a magyar királyt, és az utána pedig hát sikerül megegyezni a cseh herceggel, hogy helyreállítsák a békét a két ország között. A hagyomány egyik része szerint azonban már 1114-ben meghalt. Akkor ez az adat, ugye a cseh herceggel történt ütközet, illetve ugye II. Istvánnak a életében betöltött szerepe, az nem valósulhat meg. Vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy azonban később, tehát Könyves Kálmán halála után hal meg 1118-ban. Tehát ő már egy olyan püspök, akivel az esztergomiak bátran dicsekedhetnek, mint egy, mondhatjuk így, oklevelek által is jól dokumentált személyiség. Tehát a létével kapcsolatban semmi kétség nem áll fönn, ami a probléma a mi szempontunkból itt az egri egyházmegyében, hogy az egri egyházmegyés működése az, amit nem tudunk megerősíteni dokumentumokkal. Viszont mondom, a 18. századtól kezdődően a kutatók mindezek ellenére egymást is idézve, de elfogadják ezt a tény, hogy valóban az 1100-as évek elején 4-5-ben itt Egerben töltött be püspöki tisztséget, mielőtt az esztergomi érseki méltóságra emelkedett volna.
Még esetleg az még lehet ellentmondásos, hogy ilyen rövid ideig tölt be ő egy egyházmegyei főméltóságot, tehát hogy létezhet olyan, most akár manapság is, de most akár régen is, hogy valaki tényleg egy fél egy évig legyen, és utána rögtön egy magasabb pozícióba kerül? Tehát ez igazolható vagy cáfolható adat?
Minden további nélkül ez normális gyakorlatnak számított. Nyilvánvaló, hogy akkor üresedett meg az esztergomi szék, és Könyves Kálmán egy olyan szemét szeretett volna oda tenni, ugye nem szabad elfelejteni, az esztergomi érseki szék azért ez egy nagyon magas pozíció az ország vezetése szempontjából is, hiszen ő Magyarország prímása, tehát a magyar egyháznak a feje, és nyilván a király számára fontos az, hogy lehetőleg jó viszony legyen a király és a legfőbb pap között, és nyilván őt olyan személynek találta, aki pont alkalmas arra, hogy Esztergomban betöltse az érseki pozíciót, úgyhogy, és mivel ebben az időben a királyok még azért gyakorolták az investitúrát, tehát ők maguk neveztek ki püspököket, amit aztán a pápa megerősített, illetve hát, hogy egyik püspököt a másik püspökségbe helyezték át, ami igazából megint pápai kiváltság lenne, de hát a pápaság is ebben az időben eléggé nehéz helyzetben van, hiszen pontosan ez az idő még az, amikor az investitúra küzdelmeknek az első nagy fejezete javában zajlik, ugye egészen 1122-ig, a Vomszi konkordátumig, tehát tudjam, ez második Paszkálnak és ötödik Henriknek a küzdelme, már mondhatjuk így, hogy nemzetközi téren, és éppen ezért a pápáknak szüksége volt arra, hogy szövetségeseket szerezzenek a német-római császárral szemben, és ezért hajlamosak voltak arra is, hogy amit nem néztek el ötödik Henriknek, azt a szövetségeseiknek, tehát jelen esetben a magyar királynak elnézik. Pontosan azért, hogy meg tudják őrizni a pápák a szövetségi rendszerükben ezeket az uralkodókat, tehát jelen esetben a magyar királyokat, vagy éppen a francia királyokat, amivel ellensúlyozni tudták a német-római császárságnak a dominanciáját.
Még eszembe jutott egy gondolat, hogy a Lőrinc személyhez azt kötik, hogy a párizsi Sorbonon végzett, ami az európai teológia képzés csúcsa volt. Most ez akkor, ez egy feltételezés, vagy ez bizonyított tény?
Feltételezés. Az alapján, hogy vannak róla ilyen följegyzések, hogy milyen jártas volt a filozófiában és a teológiában, és ezért gondolják azt, hogy könnyen lehetséges, hogy akkor ő a kor legmagasabb szintű egyetemén szerezte meg ezt a tudást.
Egy 11.-12. századi egyházi méltóságnak magyar viszonyok között is mondjuk minimum hol kellett végeznie?
Ilyen nincsen.
Tehát mondjuk akár még, de teológiai végzettsége kellett, hogy legyen, de mondjuk egy hazai szintű lehetett. Persze, tehát nem kellett neki mondjuk Sorbonra, Bolognába.
Nem. Hát ugye amiről biztosan tudunk, hogy a 11. században például, hát ott van Pécsnek a püspöke, Szent Mór, Mauritius. Tehát ő Pannonhalmán végezte a tanulmányait.
Ami végül is egy közép szintű, vagy az már egy szeminárium szintű?
Hát abban az időben nincs szeminárium, tehát ez még egy egészen más típusú papképzést mutat föl ez a korszak, tehát nincs ilyen, hogy papnevelő intézet, hanem vannak káptalani iskolák, vannak kolostori iskolák, amelyekben ugye részben a saját számukra, tehát kolostori iskolában ugye megvolt a Scola Inferior, ami a szerzeteseket képezte, akik a közösségnek a tagjai lesznek, és volt a Scola Interior, amely külsősöket képzett, tehát egyházmegyés papi szolgálatra, vagy akár világi szolgálatra, tehát kancelláriákba, hiszen az arisztokrácia nem tudott írni, olvasni, tehát a kancelláriákba szükség volt írni, olvasni tudó és műveltséggel rendelkező fiatalokra, titkárokra, úgyhogy ezeket a tanulmányokat itt is el lehetett végezni, nyilván nem olyan magas szinten, de hát, hogyha megnézzük, megint csak a 10. századra visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy itt van nekünk ugye Gellért püspök, Csanádi püspök, aki annak idén, hogy Velencében a Szent György kolostornak volt először tagja, majd utána apátja, és onnan indult el misszióba, aztán itt kötött ki nálunk Magyarországon. Tehát ő is, hogy az egyetlen töredék alapján, ami megmaradt ugyebár a Deliberáció című művéből, Azt lehet mondani, hogy olyan teológiai és biblikus jártassággal rendelkezett, ami a kortársak közül kimagaslóvá teszi őt. Sajnos nem maradt meg az egész mű, de ami megmaradt belőle, az olyan elegáns irodalmi formát mutat, tehát szép latinsággal van írva, és olyan gondolatokat tartalmaz, amelyre azt kell mondani, hogy igen, mély, tehát komoly tudással rendelkezett. Tehát ő sem Sorbonnon végzett, viszont ő is részt vehetett abban, hogy magyar ifjakat taníthatott, többek között Szent Imre herceget, ugye a hagyomány szerint, de mellette másokat is tudott képezni. Tehát itt még nincsen igazi papképzés, az egyszerű vidéki papság az pedig sokszor úgy képződik, hogy a falusi plébános arra alkalmas fiatalembert, aki erre hajlandóságot is mutat, maga mellé vesz, és megtanítja az alapvető dolgokra, tehát megtanítja a latint olvasni, alapszinten érteni a szentírási szövegeket, aztán megtanítja a legfontosabb liturgikus elemekre, tehát hogy hogyan kell a szentmisét bemutatni, temetni, keresztelni, a legfontosabb egyházi énekekre, és akkor utána elviszi a püspökhöz. A püspök levizsgáztatja, tehát megnézi az alkalmasságát, hogy erkölcsileg megfelelő-e, illetve kellőképpen fölkészült-e arra, hogy a hívek számára a szertartásokat el tudja végezni, illetve ismerje annyira a kötelezően ismerendő szentírási szövegeket, amelyek a liturgiában szerepelnek, hogy azokat magyarázni tudja, tehát magyarul, hogy homíliát, prédikációt tudjon mondani, és hogyha ez megvan, akkor utána a püspök fölszenteli őt, és tudja helyezni, disponálni valahová. Tehát az a fajta képzés, amit most látunk, hogy 6 évig képződnek a kispapok, ez még abban az időben nem létezett. A papság így is sokkal műveltebb volt, mint az átlag
hogy abból indulunk ki, hogy az átlag lakosság túlnyomó többsége analfabéta volt. Tehát...
Így van. Tehát mondhatjuk azt, hogy a papság ezzel a színvonallal, amit most az előbb felsoroltam, messze kimagaslott a társadalom egészéből műveltségi szinten. Hiszen ugye itt elsősorban biblikus műveltségről van szó, de mondjuk a kolostori iskolákban, a káptalani iskolákban, ott már a klasszikusokat is tanítottak, az már szinte azt lehet mondani, hogy ilyen
középiskolai
vagy gyengébb főiskolai képzést adott, és ezekkel már minden további nélkül lehetett akár püspöknek is lenni.
Pedig pont ezt akartam kérdezni, de mondjuk a püspökségnek mindenképpen kellett mondjuk egy ilyen pannonhalmi bencés apácsát.
Káptalan ugye az a püspökségek mellett működő kanonoki testület. A kanonoki testület az pedig hát az már főpapságnak számít. Ezeknek is már tanultaknak kellett lenniük, és őket kötelezik arra, hogy tartsanak fönn iskolát. Tehát éppen ezért most azt mondanánk, hogy ez püspöki iskolák, egyházmegyei szinten működő püspöki iskolák, ahol a művelt kanonokok látják el a tanároknak a szerepét. Tehát egy szerzetesi, egy kolostori iskola és egy káptalani iskola az körülbelül azonos színvonalon tud képesítést adni. Ha kellőképpen szorgalmasak a diákok, mert ugye mindig kettőn áll a vásár, tehát a pedagógus vagy a tanár, a professzor kiteheti a lelkét, ha nincs befogadó képesség, tehát ahhoz olyan diáksereg is kellett, de hát nyilvánvaló, hogy ezekre a helyekre csak a legtehetségesebb fiatalok jutottak el.
Én azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos tényleg, hogy lássuk az adott kor kontextusában tényleg azt, hogy milyen műveltségi keretekről beszélhetünk, de a következő adásban majd folytatjuk.
A mai adásban Első Péter, Koppány, Prokop és Lőrinc egri püspökökről Buda Péter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. Thank you.